És vendégemmel Szécsi Judit pszichológussal, akit köszöntök, szia!
Szia, én is köszöntelek!
És ez már ugye sokadik alkalom, hogy visszajöttél, ilyen értelemben mondhatom azt, hogy a kamaszokat, gyerekeket érintő problémákat, problémaköröket veled szoktuk átbeszélni, és hát abban maradtunk, hogy ezúttal foglalkozunk azzal, ami nyilván őket érinti, de hát minden, ami velük kapcsolatos, az a szülőknek nehézség sokszor, ha az valamilyen módon kétségbejtő, és most térjünk rá erre a különböző tudatmódosítószerek, vagy akár csak a cigaretta, bár nem tudom, az is sorolható-e ide. Sorolható?
Hát igen, igen.
Jó. Tehát, hogy ezeknek az ezekkel való találkozás, az ezeknek a kipróbálása, értem ez alatt, hogy idő előtt, nyáron, társaságba, buliba, itt-ott, amott, hogy ezzel kapcsolatban mi az, amit a szülő tehet, hogy állhat ehhez hozzá, de én kiindulnék abból, és itt a saját gyerekkoromat is idehozom, hogy szerintem nincs, aki ne próbálná ki.
Hát azért ez az időszak pont az, amiben így mindenféléket próbálgatnak az emberek. Azért az nagyon naivitás lenne azt gondolni, hogy meg lehet úszni a tini kort anélkül, hogy bármi egy nagyobb buli, egy esetleges túlkapás piában, vagy éppen cigizésben. Úgyhogy...
De ez azért, mert hogy a nagykönyv szerint ebben a korban ez benne van? Vagy mi az, ami ezt elősegíti?
Korábban egyszer már beszélgettünk róla, hogy ez az időszak, amikor a kockázat kereső viselkedés, és így a tetőfokára hág, és hogy pont ezzel kapcsolódik össze, hogy egész egyszerűen ilyenkor erre szüksége van, tehát mint egy ilyen szükséglet megjelenik a gyerekekben ez, hogy így valami olyat csinálni, ami extrém, ami így a szabályokon átnyúló dolog, valami, ami izgalmas, szinte akár törvényellenes, tehát hogy erre abszolút ilyenkor így megnövekszik az igény.
Nem tudom, hogy mennyire megnyugtató az, és hogyha majd a keresztgyerekeim elérnek ide, akkor mennyire fogok abban tudni megnyugodni, hogy ez a kockázatkereső időszak. Uh-huh. De szerintem nem árt, hogyha tudjuk, hogy van ilyen.
Egész egyszerűen ezt így van.
Rögtön az jutott eszembe, tudod, amikor azt mondja a gyereknek valaki, vagy arról beszélnek felnőttek, akár a barátaim, hogy már milliószor elmondtam ezt vagy azt, és nem érti meg, és nem értem, hogy miért nem érti. Tehát, hogyha akkor oda tudom magamnak tenni, hogy okay, de most valami belülről őt ebbe az irányba viszi. Nem hiszem, hogy ettől nyugodtabb leszek, de talán valamennyit értek. Tehát, hogy ez van.
Hát legalábbis fel lehet jobban készülni rá, hogyha ezt evidenciának vesszük, hogy ez ilyenkor ott van ebben az életkorban. A hozzám járóknál nagyon nagy a különbség abban, hogy ki mennyire szigorú. Tehát vannak szülők, akik egészen azt várják el a gyerekektől, akár már nagy gimisként, vagy nagy tiniként is, hogy minden egyes lépésükről tudjanak, de van az a kategória is, akik már egészen a 7.-8. gyerekeket is nagyon szabadon engedik, és hatalmas bizalmat adnak. Nyilván ebben sincsen ilyen általánosan az, hogy mi az, ami a legjobb. Minden családnak van egy speciális szabályrendszere, de hogy azért az látható, hogy a túlzottan szigorúság, a túlzó kontroll, az csak annyit tud eredményezni, hogy akkor ami kerülő úton, sutyiba, titokba történnek meg ezek a dolgok, és annak sokkal negatívabb hatása tud lenni. Tehát, hogy találkoztam már olyan pácienssel, aki úgy jött, hogy egy-egy buli utáni nagy ivásnak, és annak az ilyen beláthatatlan következményeivel, élményeivel kellett foglalkoznunk, mert olyan traumatikus élmények érték, hogy blackoutolt egy ivás után, nem pontosan emlékszik, hogy mi történt. Tehát, hogy ezek sokkal inkább megelőzhetők akkor, hogyha tudom a családban úgy intézni, hogy ne kelljen titkolózni mondjuk annak a tininek.
Igen, ugyanakkor idehoznám azt is, hogy valószínűleg ez személyiségfüggő is, kapcsolatfüggő is, tehát hogy milyen a gyerek és a szülők közötti
nagyon
kapcsolat,
igen.
Illetve biztos, hogy vastagon benne van, hogy a szülő arról a dologról mit tart és mit hoz.
Hát igen, megint az önreflexió, ugye, hogy meg kell vizsgálnom magamat, hogyha van egy tini gyerekem, hogy én mit gondolok a bulizásról, nekem milyen élményeim voltak tini koromból, és hogy képes vagyok-e mondjuk a jelen helyzethez ezt így kicsit módosítgatni, vagy azon változtatni, amit én gondolok róla. Tehát, hogy egy az egyben rá erőltetni esetleg egy saját nézőpontot arra az adott tinire, az nem biztos, hogy célra vezető. Tehát, hogy ebben szükség van egy szülői rugalmasságra is. És nem azt gondolom, hogy el kell dobni az elveket, de hogy ezt mindenképpen vagy így az adott gyerekre alkalmazni, mert nem biztos, hogy az én saját tinim az ős vele született temperamentumával hasonlatos, mint amilyen én vagyok. Egyébként ez nagy kérdés szokott lenni, hogy mi a leginkább meghatározó abban, hogy valaki mondjuk hajlamosabb arra, hogy valamilyen szerhasználatba belefogjon. Tiniknél nem elsősorban a genetikus faktorok azok, amik meghatározók, hanem a társas faktorok. Tehát, hogy a közösség, a közegem, a sulis közegem, a baráti közegem, ezek azok, amik elsősorban meghatározók. Ugye erről is beszéltük már egy korábbi adásban, hogy így a társas kapcsolatok, a referenciák, nem a szülő, nem a felnőtt, és hogy ezért nem mindegy. Ez az, ami tud egy védőfaktor, meg egy húzóerő is lenni abba, hogy merre megy el.
Tehát, a társaságnak a meghatározó szerepe van abban, hogy viselkedek, így. Tehát, hogy akár utánozhatok akkor is, hogyha én azt amúgy nem is akarom.
Pontosan.
De kipróbálom, mert ezt látom, mert kész. Azért, mert ez van.
Mondok erre
csak
egy
mert,
másik...
hogy ilyenkor jön azzal a szülő, hogy, és az egy kérdés, hogy érdemes-e társaságból kiemelni gyereket, tiltani, és így tovább.
Hát ebben is a tiltás az nagyjából az elszögdösést és valamilyen úton, módon való kapcsolatteremtést eredményezi. Nyilván, amikor eszkalálódik a helyzet, akkor egy drasztikusabb közösségváltás arra szükség van. Erre is van példa így a praxisomból, hogy egy ilyen nagyobb váltás után már tudott visszatérve azok közé, a fiatalok közé is nemet mondani a tini. Tehát, hogy létezik ez a hatás, de hogy igazából az lenne a fontos, hogy azt tudja az a gyerek, hogy ez a közösség, amiben van ott, milyen normák vannak. Tehát, hogy még mielőtt belekeveredik egy olyan helyzetbe, hogy a buliban esetleg egy megkínálás történik, vagy egy ilyen társas aktus, hogy még azelőtt meg lehet csípni ezt, és egy beszélgetésre azért így lehet így őt terelgetni. Tehát, hogy minél inkább, hogyha ugye, amiről szintén sokat beszéltünk, hogy minél inkább ott van a családi kommunikáció, akkor elég hamar rá tudok jönni, hogy milyen a társasága a gyerekemnek.
Igen, csak közben nekem az jut eszembe, hogy az én gyerekkoromban elég gyakran volt az, hogy mindig a társaság volt a hibás egy gyereknek a dolgaért. Tehát a családon belül a szülők sokkal inkább hibáztatták a barátokat. Tehát soha nem azt nézték, hogy a saját gyerekük magától mire képes, hanem ha a saját gyerek valami rosszat csinált, az biztos, hogy kívülről jött. Uh-huh. És szerintem ez sem oké annyira. Ez ugyanis a felelősség alól való
kibúvás. Igen, igen, értem ezt a nézőpontot, amit mondasz, de hogy azzal lehet egy tinit a belátás felé jobban terelgetni, hogyha nem támadjuk, vagy nem azt, nem egy bűnbaknak kiáltjuk ki, hanem valójában azt megértjük, hogy mi ez a folyamat, amiben ő egy, akár tényleg egy rendszeres ivásba, vagy cigizésbe, vagy valamiféle droghasználatba belekeveredik. Mondok el egy másik extrém példát, hogy most már egyre többször felüti a fejét a bizonyos üzletekből dolgok elcsenése. A legkevesebb esetben azért történik, mert valóban mondjuk nincs pénze annak a tininek rá. Sokszor belekeverednek ilyenekbe, hogy így barátok, vagy haverok áll valahogyan ez egy jobb buli, egy dolog
elcsenése. Én akartam mondani, hogy én azt látom, hogy ez egy megúszthatatlan dolog, uh-huh. kipróbálás szintjén. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen ki kell azt próbálni, hogy meg tudom-e, hogy vagyok-e ilyen ügyes, ki tudom-e játszani a kamerát. De még olyan dolgokkal is, ami szükségtelen.
És hogy igazából a tini gondolkodásban pont ugyanannyira, tehát ezzel ekvivalens az, hogy én beiszok-e annyira, hogy elalszom a buliban, vagy tudok-e, nem tudom én, egy doboz cigit elszívni, ők nem foglalkoznak a hosszú távú következményekkel. Tehát, hogy teljesen ekvivalens ez azzal, hogy el tudok-e csenni mondjuk egy karkötőt egy boltból. Az egy felnőtti gondolkodás, hogy végig látom a folyamatnak a hosszú távú következményeit is. Ugye ennek a kockázatkereső viselkedésnek pont a sajátja az, hogy a megtervezése a dolgoknak az kevésbé egy ilyen összerendezett. Tehát, hogy ők azzal a részével nem igazán foglalkoznak, a fókusz nem ott van.
Szolgál valamit ez a kockázatkereső viselkedés? A fejlődésben van?
Mindenképpen. Az, hogyha nincs meg ez az ilyen mindenfélenek a kipróbálása, annak a megtalálása, hogy mi az, amiben én biztos, hogy magabiztos vagyok, bátor vagyok, hol vannak tényleg, ugye ez, amit ilyen sokszor mondunk, hol vannak az ilyen határai, meddig tudok elmenni, ez kell ahhoz, hogy aztán kialakuljon valahogyan az, hogy milyen is vagyok én. Hogyha nem lázad egy kamasz, biztos, hogy olyan felnőtt válik belőle, aki vagy teljesen maga biztonsági kérdésekkel küzd, vagy olyannal, aki időről időre lázad, mondjuk robbantja a baráti társaságát.
Tehát teszi meg, tehát nem akkor, amikor annak ideje van.
Így.
Igen, és ezt ismerjük, amikor valami kimarad, elmarad, ez bepótlódik az élet során.
Sőt, van, amikor nem is tud bepótlódni, hanem egész egyszerűen ismétlődik újra meg újra ez a lázadási ciklus. Tehát, hogy...
És nem enged tovább.
Tehát, hogy ha ez valamennyire relatív normális keretek között meg tud történni egy tininél néhány túlkapással, akkor az azt jelenti, hogy mégiscsak jól. Tehát, hogy ez a jó úton haladás a tinikorban.
Felelősségvállalás gondolom ezzel jön be. Mint tehát a következményeknek a felismerésével. Úgyhogy ide fogjuk hozni azt, hogy mi a szülők szerepe, vagy hogyan is tudja ezt a szülő önmérsékletet gyakorolva úgy végigvinni, hogy a lehető legjobbat tegye a gyerekének, és közben lehetőleg ő se hordjon ki egy lábon egy infarktust. De még előtte azt is ide tenném, hogy az a szülő, aki azt mondja, hogy jó, tehát kettő típusra akarok kitérni. Az egyik, aki azt gondolja, hogy mindent is tudok a gyerekemről, és mindent is megbeszélünk, és ezt gondolhatja tök jogosan, mert tényleg így néz ki. Valószínűleg annak a gyereke is csinál olyan dolgot, amit ő aztán mégsem tud. És amikor erre kiderül, akkor hajlamosak vagyunk mi felnőttek nagyon elkeseredni, elveszíteni a bizalmunkat, elkezdeni azon gondolkodni, hogy mit nem mond még el, mi történik máskor. Azt hiszem, hogy bele tud vinni egy olyan lelki kaszkádba, amiből nehéz kikeveredni. Én arra kérlek, hogy itt vagy véd meg a tiniket, vagy oldozd fel a szülőket, tehát, hogy amikor egy ilyen kvázi bizalomvesztés történik, akár átmenetileg, az helyén van-e, és hogy hogyan lehet belőle kijönni?
Ugye az a fontos, hogyha mondjuk rajta kapódik egy tini egy valami fajta hazugságon, akkor ne általánosítsuk túl, hogy akkor most itt egy bizalomvesztés volt, örökre, soha többé
de
nem érted, tudok
hogy
bízni.
Abszolút. A fejben.
De hogy ide mégiscsak azt kapcsolnám, hogy a hozzám járó tinik szüleinél tapasztalom nagyon sokszor azt, hogy már maga az egy bizalomvesztés, amikor rádöbbennek arra, hogy egyre nagyobb a privát szférája lelkileg is a gyereküknek. Tehát, hogy ez megint egy olyan, amit így fontos így evidenciaként kezelnünk, hogy igen, egyre nagyobbá válik az a privát szféra, amiben nem enged be, és ez nem azért van, mert nem bízik bennem, hanem mert fejlődik, felnőtté kezd válni, önállósodni kezd, és hogy ez ugyanolyan, mint amikor egy gyereknek a mozgásfejlődésében már megtörténik az, hogy el tud távolodni az anyukájától, explorálja maga körül egy területet, és aztán utána visszatér. A lelkileg is így van, hogy egy kicsit először el kell tudni távolodni, és ebben őt támogatni kell, és aztán majd, amikor ez megvan, akkor újra el fog kezdeni közeledni. Tehát, hogy szerintem innen kell indulni, hogy ezt helyre rakjuk magunkban, hogy ez tök oké, hogy van egy egyre növekvő privát szféra, amiben nem osztja meg, amikor becsukja az ajtót, amikor elvonul a telefonnal, és a videóhívásban a barátokkal úgy beszél, hogy ne is hallatszódjon ki a falon keresztül. És akkor ide kapcsolnám még szintén a tini pszichológusoknak a szerepét, hogy ugye legtöbbször ezt a szférát, aki mondjuk segítséget kér tini, ebben a szférában felmerülő kérdéseket, ebben a privát szférában általában a pszichológusával beszéli meg, és hogy nagyon meg szoktam dicsérni a szülőket, amikor ezt így tényleg helyi értéken tudják kezelni, hogy az tök oké, hogyha ő velük nem, viszont van egy felnőtt, egy szakember, akivel meg igen.
Tehát ezt azért érteni kell, hogy ezért visszük oda, nem?
Igen, de hogy ezzel együtt mégiscsak sokszor megjelenik fájdalmas. Egy ilyen ambivalens érzés, fájdalom, esetleg egy ilyen nem tudatos rivalizálás, neheztelés, hogy bezzeg vele. Tehát, hogy ezt azért fontos, hogy hangozzon el, hogy ebben is egy ilyen önreflexió szülőként, hogy aha, igen, ez van bennem, de hogy ez nem baj, mert hogy a hosszú távú cél pont az, hogy nem a pszichológussal, hanem egy ilyen újraközeledés meg tudjon történni. Úgyhogy szerintem ez a szülők védelmében ez, hogyha ők ezt tudják, hogy ez egy normális fejlődési folyamat, ne vegyék a szívükre, ez nem az ő ügyetlenségük, túlnyomulásuk, vagy éppen figyelmetlenségük, hanem ez egy normalitás. A tinik védelmében pedig az, hogy ők ezt nem azért csinálják, hogy a szüleikkel kiszúrjanak, hanem egész egyszerűen erre van szükségük, hogy legyenek privát dolgaik.
Oké, és akkor a másik, amikor egy szülő készül erre, Tehát próbálja magát felkészíteni, és azt gondolja, hogy ő ott akar lenni ezeknél a pillanatoknál. Tehát megkínálja azt a gyereket egy pohár sörrel, megkínálja egy bizonyos életkorban egy cigarettával, tehát partnerévé teszi, és azt mondja, hogy úgy is erre sor kerülne, akkor inkább itt vagyok, és nézzük meg, hogy milyen.
Én magam is az úgynevezett ártalomcsökkentésben hiszek, és azért hosszú távon minden tanulmány, és ezt mutatja, hogy ez a célra vezető, nem a tiltás, nem annak a sok negatívumnak a hangoztatása, hogy mi történik, ha ezt vagy azt csinálod, hanem pont ez segít, hogy legyen információm róla, hogy mire készül, vagy esetleg ebben a részében pont így részt venni, hogy lehet együtt egy pohár bort inni. Akár abban vannak nagyon helyes tinik, akik arra vágynak, hogy az első berúgást, azt mondjuk otthon történhessen meg mondjuk egy szülinapi bulin, tehát hogy ezeket így érdemes így pozitívként felfogni, hogy tök jó, mert hogy ő azt szeretné, mit is szeretne, hogy biztonságos közegben kipróbálni dolgokat. Ez egy nagyon pozitív dolog, és hogy ugye tényleg ez volna a cél, hogyha ezeket az élményeket így átéli, az egy olyan közegben legyen, ahol nem kerülhet bajba. Tehát ez igen, is nagyon szuper, hogyha ezt is szülő meg tudja adni.
Vagy adott esetben mondjuk a buliba menetel előtt megkérdezi, hogy mi az, amit vinni akar, és akkor ebben ő segít, akár az ital kiválasztásában.
Akkor ott lehet róla beszélni, hogy milyen hogy érdemes alkoholt fogyasztani, hogy enni hozzá, hidratálni magát, tehát hogy ez nagyon szuper, hogyha ezekről lehet együtt beszélni, és a tapasztalatom szerint erre fogékonyak a tinik, tehát hogy tök jól elkezdenek együttműködni, ha látják ezt a partnerséget a szülőtől ebben.
Hogyha a szülőben ilyenkor felvetődik az a kérdés, hogy de mi van, ha én ezzel bíztatom, ha őt én most egy olyan irányba tolom, hogy ez oké, okay, hogy ez normál, hogy ezt akár minden hétvégén is csinálja. Szerintem ez is jogos.
Jogos, de hogy tényleg nem ezen múlik, tehát ez nem biztatás, hanem tényleg az ártalomcsökkentés, mert a többieknek a húzó ereje az, ami csábítja a tinit, és nem az nem biztatás, hogyha a szülő így tényleg felkészíti. Nagyon sokszor az történik, hogy felkészületlenül ér egy ilyen helyzet egy tinit, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel történik ilyen úgynevezett rohamivás például. Tehát amikor nagyon gyorsan, nagyon sokszor csinálják, buli előtt alapozunk, és akkor 10 perc alatt érdetlen mennyiség rövid italt megisznak. És mondjuk azt sem tudják, hogy ez nem azonnal hat, hanem később mondjuk az beüt. Tehát, hogy ez is egy ilyen tapasztalat, hogy annál inkább minél kevesebb az információk, és minél erősebben tiltanak a szülők, annál nagyobb a valószínűsége az ilyen elég katasztrofális dolgoknak. Nagyon berúgás, blackout, esetleg akkor
rosszul lét,
belekeveredés valamilyen meggondolatlan szexuális helyzetbe. Tehát, hogy mégiscsak az a
meg kell inni azt a pohárbort a gyerekkel. Értem. Zene, és innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel Szécsi Judit, pszichológussal. Maradjatok ti is.